Hajdu Farkas Zoltán, Békebeli. 1913. Január. A legutolsó békebeli év első másodpercei. A sötét éjszakában lövés dördül. Aztán még egy. A riadóztatott rendőrség hamarosan őrizetbe veszi a 12 éves tettest. Pedig csak az új esztendőt akarta köszönteni nagybátyától eltulajdonított revolverével a New Orleans-i éjszakában. Zárkába dugják, és már január 1-je reggelén átszállítják egy javítóintézetbe, The Colored Base Home for Boys. A gyermek rab. Olyan vadul tiltakozik, hogy Peter Davis, az igazgató hirtelennyibe kezébe nyom egy trombitát. Tulajdonképpen pofon akarta vágni. A fiú azonnal elhallgat, megsimogatja a hangszert, és elkezdi fújni. Louise Daniel Armstrongnak hívják. But you studs and stallions and cats and kiddies never dug any session like these cats blew! Szilveszteri lövöldözés, ordítózás az utcákon és hidakon, harangzúgás és a toronyórák ütései. Írja a levelét Prágából dr. Franz Kafka, a Bohémiai Királyság munkás balesetbiztosítójának tisztviselője Felis Bauernek Berlinbe. A lány 25 éves, szőke, kicsit szikár, kicsit ügyetlen. Gépírónő egy gyárban. Tavaly augusztusban ismerkedtek meg zuhogó esőben. Felisnek beázott a cipője, Kafka belázasodott. Azóta naponta írnak egymásnak, azaz, hogy éjszakánként, miután a család nyugovóra tért. Egyszer elakadt a posta. Kafka aggódni kezdett, és egy lidérces éjszaka után elkezdte írni az átváltozást. Karácsonyra készült el vele, most ott lapul íróasztal a fiókjában, Felis két fényképe között. Kafka szerelmet vall a lánynak. Levélben könnyen megy, de kétségbe esne, hogy szemtől szembe kellene megtennie. És arról álmodozik, bár kötné kezüket örökre össze a szerelem. Majd így folytatja. Megeshetett, hogy valamikor így összekötözött kézzel vezettek egy szerelmes párt a vérpadra. Egy szerelmes levél furcsa bája. Kafka azonnal észbe kap. Mik nem jutnak eszembe? Ez biztos a 13-as miatt van az új évszámban. A patinásnak mondható Csiki lapok 25. évfolyama első számában az új évet köszöntő névtelen vezér cikkíró nem hisz a babonákban. A nemzet fejlődésében, a haza történetében nevezetes esztendő lesz mindig az 1913. És elhatározásuktól függ, hogy előrelátó hazafiaknak vagy hebehúrgya nemzetét megásó kornak bélyegezik ezt az időt és ennek fiait. Boldog új esztendőt a magyarnak! Az utolsó előtti mondat hebehúrgyaságát írjuk a szilveszteri Kátszénjámmár rovására, hazafias macskajaj. január 4-én Ady Endre levelet ír kedves kis húgocskájának, Bonca Bertának. A lány 19 éves, Ady 36 lesz novemberben. A jóval idősebb férfiakhoz való vonzalom úgy látszik otthon van a Bonca családban, Berta apja, Bonca Miklós, erdélyi földbirtokos, 48 évesen vette feleségül saját nővére lányát, a 20 éves török Bertát. A törvény ugyan tiltotta a másodfokú rokonok házasságát, de az országgyűlési képviselő Bonca megkapta a házassághoz szükséges királyi engedélyt. Ady és Bonca Berta már 2 éve leveleznek, de még nem találkoztak személyesen. A múlt esztendő volt életem legmeghurcolóbb, legveszélyesebben sok válságos esztendeje, írja Ady. Szakítottam, kerestem, csalódtam, kínlódtam, kétségbe estem 1000 embernek valót. Valaha talán megírhatom, vagy ha netalán megismerhetné magát, elmondhatom, hogyan próbált meg annyi csalódás, s hogyan kellett elhinnem, hogy még a maga légies barátságában is csalódnom kell. Valaki, elég léha fráter különben, magát talán egyszer látta, váratlanul olyan információkat adott magáról, nem tudta, hogy mi levélben ismertük már régebben egymást, amelyek a folytonos csalódások között valószínűeknek látszottak, s csömörösen elkedvetlenítettek. Érzem ma már, hogy igazságtalan voltam, de a neuraszténiás és szerencsétlen ember mindig igazságtalan. Szinte édeleg abban, hogy legártalmatlan a barátságaiban is csúful becsapódik. És ha a sorsom nem halálosan komiszkodik velem, hadd higgyem, hogy még meg is ismerhetem az én hugocskámat. Csókolja kis kezeit állandó hűséggel, Endre bátyja. Kedves kis hugocska és állandóan hűséges báty. Kapcsolatuk a következő év áprilisában fogja megkapni a sorsszerű Gellert, amikor a már nagyon beteg költő végre meglátogatja a lányt Csucsán, és egymásba szeretnek. A rákövetkező év márciusában összeházasodnak. Persze ez sem egy olyan könnyen, mert Bonca Bert, ami kiskorúnak számít, és apja hallani sem akar a házasságról. Adi minden büszkeségét félretéve könyörgő hangú, önmegalázó leveleket írt Tisza István miniszterelnökhöz, hogy járjon közbe azért, hogy a házasság törvényesen létrejöhessen, beszéljen Bonca képviselő úrral, adja meg atyai hozzájárulását kiskorú leánya Frigyéhez. És a nagy stílű Tisza közben jár. A két legendás ellenfél, noha egyik sem bocsátott meg a másiknak, ebben az ügyben szövetségessé válik. A történetre rámegy az após, Adi megkap még bő 3 évet az élettől, állítólag fiatal feleségének köszönhetően. Január első napjaiban egy elhanyagolt külsejű, 34 éves orosz száll le a krakói vonatról a bécsi északi pályaudvaron. Sántit, hajat még nem mosott az idén, bajusza bozontos, arca ragyás. Orosz paraszt csizmája idegenül kopog, degeszre tömött bőröntött cipel. Útlevele szerint Stavros Papadopoulosnak hívják. Előző este Krakóban még legyőzte Lenin csakban 7 ízben egymás után. Sakkozni tud, de biciklizni sohasem tanult meg. Hiába magyarázta neki Lenin, hogy egy forradalmárnak kötelessége a gyors helyváltoztatás képességének elsajátítása. József Dzsugaszvili, mert Bécsbe érkező utasunk igazi neve, röviddel karácsony előtt olyan szerencsétlenül esett le a bicikliről, hogy megrándította a térdét, lába teres sebekkel, alig vonszolja magát. Az állomás előtt villamosra ül, úti célja a Schönbrunni Schlossstraße 30, Strojanovszkijéknál kell becsengetnie. A szobalány nyit ajtót, bemondja a jelszót, és elhatározza, hogy ezentúl József Sztálinnak fogja nevezni magát. A nyugat 6. évfolyama első számának címlapján a Lélek-lélek, de miből élek, népi bölcsesség igazát aláhúzandó az olvasókhoz intézett keretes kérés. Tisztelt olvasóinkat igen kérjük, hogy rendeléseknél, vásárlásnál a lapunkban hirdető cégeket méltóztassanak tekintetbe venni. A kiadóhivatal. Ékszervásárlók figyelmébe! Cirne testvérek utóda Liszthugó, Budapest 4. kerület, Váci utca 2 szám. Kérem kirakatai megtekintését, ahol az ékszerszakmának összes tárgyai látható, szabotárakkal vannak kiállítva. Okáziós eladások nagy brilliás párokból és gyöngysorokból. Fogak, szájpadlás nélkül. Kiváló rágó képességgel. A természetes fogakat mindenben pótolják. Aranyhidakat és koronákat a legjobb amerikai módszer szerint készít Grossman Simon, szerb királyi udvari fogász, a Párizsi Fogorvos Akadémia kiállításán aranyérdem keresztel kitüntetve. Fogorvos. Dr. Haris rendelés egész napon át. Speciális arany és porcelán tömések. Foghúzás érzéstelenítve. Mérsékelt árak részletekre is. Budapest, 6. kerület, Erzsébet körút, 50. Óvás. Ne tévedjen a szomszédba telepedett fogorvoshoz. Csak az 50-es szám létezik. Telefon 80-50. Elsner divat áruháza Budapest, 4. kerület, Párizsi út 3 szám. Szigorúan szabott árak. Hungária általános biztosító RT, Budapest, 4. kerület, Károly körút 2. Telefon 153-98. Kartellen kívül köt, tűz, élet, baleset, betörés, üveg, lég és állatbiztosításokat. A nyugat legmélyebb, nem egyszer a létét is fenyegető válsága 2 évvel ezelőtt állt elő, 60 és Osvát békaegér harcával. Mert 60-i a lap meccénása a nyugatot elsősorban a folyóiratot létrehozó írók fórumának tekintette, míg Osvát a lap agya újabb tehetségek felfedezésének reményében egyre tágabb teret nyitott a lap hasábjain a kezdő írók előtt. Vagyis a nyugat 60-i Lajos tulajdonában volt, akinek az apja, Deutsch Sándor, dúsgazdag cukorgyáros, 1908-ban 60-i Deutsch néven nemességet és bároságot kapott Ferenc Józseftől, de a lapot gyakorlatilag Osvát Ernő szerkesztette. 60-i 1911-ben bekeményített, és elhatározta, hogy ha nem is rugatja ki azonnal, legalább megmutatja Osvátnak, ki az úr a háznál. De nagyon elszámította magát, mert a lap íróinak döntő többsége egységesen és nyíltan Osvát mellett sorakozott fel, kijelentve, hogy csak addig írnak a folyóiratba, amíg azt Osvát szerkeszti. Mire 60-i enged, aláír egy nyilatkozatot, amelyben másfél évre garantálja Osvát addig magáinak tudott jogait a szerkesztés illetően, majd a nyilatkozata aláírásának másnapján kijelenti, hogy az előzmények után lehetetlennek tartja az együtt dolgozást Osváttal, és eladja a lapot. A drámai fejleményeket a lap minden tekintetben legfontosabb egyénisége, Adi, Párizsból figyeli, és már az első pillanatban felismeri, hogy a válságban nem egyszerűen két ember összetűzéséről van szó, hanem a nyugat és vele együtt a modern magyar irodalom sorsa forog kockán. Éppen ezért, noha az elvi kérdések tekintetében 60-ival értett egyet, a közös ügy érdekében elsősorban a felszabadult indulatok csillapítására és a szemben álló nézetek kompromisszumos összebékítésére törekedett. De a békaegérharc főszereplői hajthatatlanok maradnak, és a sorozatos sértegetések után Báró 60-i elhatározza, hogy tőzsgyökeres magyar úriemberként fogja rendezni a józan módon feloldhatatlannak tűnő konfliktust. Január 18-án Péli Imre, csíkszentsimoni lakos, verekedés közben fejszével levágja Lukács János falubeliének mindkét hüvelykujját. A bécsi Bérgasse 19 szám alatt Sigmund Freud dolgozó szobájában gyülekezik a szerda délutáni férfi társaság. A vendégek meglepetésére Lou Andreas Salome is jelen van, már második alkalommal, mert Freud az előző év őszén is meghívta egyszer. Az urak kezdetben ferdén néztek rá, most meg epekedő pillantásokkal. Mert Lou Andreas Salominak egy sor szellemi nagyság skalpja függ a harisnya kötőjén. Nietzschével gyont a Szent Péter bazilikában. Lefeküdt Rilkével, utána elutaztak Tolstoyhoz Oroszországba, Frank Wedekind állítólag róla nevezte el a nagy port felkavaró drámájának hősnőjét Lulunak, Richard Strauss operáját Salominak. Már Freud is behódolt neki, legalábbis szellemileg. Olyannyira, hogy a télen dolgozószobája mellett hálhatott. Csíkban, a kerítés szaggató hidegben, mintha mozogni kezdene valami. Bár Csíkszereda nem állott be a mulatságok nem tartásában sztrájkoló városok sorába, mindazonáltal ez ideig mulatságról szó nem esett. Alig köszönt be azonban a farsang, az első és talán az utolsó hír megjött karnevál herceg beköszöntőjéről. Derék tűzoltóink azok, kik az idén is megtartják szokásos fényes estéjüket egyesületük anyagi támogatására. A nagyszabású estély február 1-én lesz megtartva, melynek ötletes és gondos megszervezésén már is nagyszámú rendezőség fáradozik. Ennek az estélynek minden időben megvan a létjogosultsága, mert az élet és vagyonbiztonság megvédésére adott fillérek lehető legjótékonyabb célra fordítatnak. Az utolsó rövid pár év alatt rohamosan fejlődött ki önkéntes tűzoltó egyesületünk. Ez az egyedüli egyesület, mely életképesnek bizonyult és kifogástalanul működik. Kitűnő felszereléssel bír, saját fúvós zenekarral rendelkezik, és csak legutóbb is egy hatalmas, legújabb szerkezetű, modern tűzfecskendővel lett az egyesület gazdagabb. Freud, a nagy karnevál herceg felolvasló Andreas Salomé-nak készülő könyvéből, a Totem és tabuból, és panaszkodik egy sort a zürichi Carl Gustav Jungra, hűtlenné vált tanítványára, aki múlt év decemberében ezt írta. Szeretném felhívni a figyelmét, hogy az a technika, ahogyan tanítványait betegeiként kezeli, teljességgel elhibázott. Jung szerint Freud haszontalan fickókkal és rabszolgasorba taszított tanítványokkal veszi körül magát, miközben őn az apát játssza magasságból. És merő alázatosságból senki sem merné megcibálni a proféta szakállát. Freudot életében semmi nem rázta meg úgy, mint ez az apagyilkosság, ezt Annától, Höhn szeretett lányától tudjuk. De nem marad adós a válasszal. Az az állítása, miszerint tanítványaimat betegeimként kezelném, bizonyíthatóan téves. Levele különben megválaszolhatatlan, szóban nehezemre esne, írásban megoldhatatlan. Azt javaslom, hogy teljességgel szüntessük meg személyes kapcsolatunkat. Én ezzel semmit sem vesztek, hisz érzelmileg engem önhöz már csak korábbi, önnel kapcsolatos csalódásaim vékony szála fűz. Jung válasza január 6-án érkezik. Óhajának, hogy szakítsuk meg személyes kapcsolatunkat, alávetem magam. Egyébként önnek kell tudnia a legjobban, hogy mit jelent ez a pillanat életében. Kézzel írt levele végére Jung még odagépel egy utolsó mondatot. A többi néma csend. Az 52 éves Salomé különben jó tanítványnak bizonyul, márciusban Göttingenben meg is fogja nyitni pszichoanalitikus rendelőjét. A Nyugatban megjelenik Ady Endre Politikai Szerelem című verse, amit a költő készülő kötete prológusaként alcímez. Az utolsó két szakasz tanúsága szerint. Néha megingok, szégyen, hülten, havasnak, vénnek érzem a fejem. S azt hiszem, hogy minden vivát a másé, és hogy idegen tőlem régóta Balogh Nándor úr spolont szerelem. De jönnek remete kanokként őssűrükből ki szerelmek dühök, újtalmi nádort megölni is tudnék. Kívánom őrülten a csókot. Csatában, hitben, tűzben vénülök. A posztmodern kor emberét esetleg megmosolyogtató pátosz Szabó Dezső a Futurizmus az élet és művészet új lehetőségei című írásában tetőzik. Denevér lelkek fájdalma. Az emlősök, patások között fáj, sajok, hogy szárnyuk van, az égmadarai közt tragikus a ráeszmélés, hogy szárnyán rajongott repülőjük csak kipelyhezett mancs. Denevérkor fájdalmaiban rángunk. Két monumentális kor közötti alaktalan időbetegei vagyunk. A nagy epika, nagy mitológia szétomlott. Elkésett omladékkövei még most is koppannak a lelkekben. Halott vagy. Kereszténység, mint mitológia, mint epika, halott vagy egészen. Denevér lelkek. Tavalyi történet. Budapesten, január 6-án jól szituált úriemberek keresik fel a híres fodorféle vívótermet. Osváth Ernő és Hatvani Lajos, valamint segédjeik. Az előbbi kettő a szükséges előkészületek után annak rendje módja szerint megküzd egymással. A magyar progresszió hívei a padlón. Nem értik, hogyan lehetséges, hogy az új, független irodalmi élet kialakításáért küzdő két emblematikus figura ilyen hívságos és archaikus eszközhöz nyúl konfliktus a rendezése érdekében. Hogy modern kultúremberek kiálljanak egymással egy kifejezetten kultúrkérdésből eredő nézeteltérés miatt páros viadalra, azzal az előre megfontolt szándékkal, hogy egymás ábrázatát összeszabdalják, testi épségében megcsonkítsák, nyomorékát tegyék, ezt megvallom, sem Hatvani Rajos Báró úrról, sem Osváth Ernő szerkesztő úrról nem voltam képes feltételezni. Ők magukat kultúrembereknek, jól magyarul intellektuelleknek tartják. Hogy valóban azok is legyenek, ahhoz a legelső feltétel az, hogy nézeteik, intencióik, bölcselektük tekintetében fölülálljanak a tömegmorálon, s ostoba, középkori, hülye társadalmi sablonok nevetséges nyűgei előtt fejet ne hajtsanak. Hát igenis Hatvani Báró úrtól és Osváth szerkesztő úrtól nem azt várta a komoly és lélekben intelligens társadalom, hogy felkarcolják egymás bőrét, de hogy az különben irodalmi viszonyaikat nagyon komolyan jellemző polémiát érvekkel, tényekkel felderítve befejezzék. A megindult irodalompolitikai vita csattanóját, tehát mintha nem is modern eszmékért harcoló íróintellektuellek, de üzletspekulánsok és reklámfigurák cselekedték volna meg. Írja okosan egy álnév, Szatirosz, mögé bújó újságíró. Sokszor bizony életmentő az ilyen rejtőzködés. Az új évszám sokaknak nem jó évszám, mi több szerencsétlen. Gabriel D'Annunzio Szent Sebessén vértanúsága című művét az egyik barátjának írt ajánlásában óvatosságból így keltezi. 1912 plusz 1. Arnold Schönbergnek meg valósággal eláll a lélegzete az új évszámától, nem véletlenül fogja később feltalálni a 12 fokú technikát, a dodekafóniát. Műveiben sohasem fordult elő a 13-as szám, és amikor rémülten észreveszi, hogy új operájának címe, Mózes und Áron, 13 betűből áll, azonnal kihúzza az egyik A betűt. Schönberg szeptember 13-án született, és páni félelem fogja el, valahányszor arra gondol, hogy 13-án pénteken fog meghalni. És tényleg péntek 13-án következett be a retteget halál. 1951. július 13-án. Az év Csíkszentsimonban sem indul rózsásan. A csiki lapok szerint rémállapot uralkodik a községben. Folyóhó 26-án a Templom utcában igen rémes verekedés történt. Nem kevesebben, mint 20 ember rohant egymásra doronggal és kétségbejtő utcai harcot rendeztek, mely nem volt hiával a revolverlövéseknek sem. Az ütközet vége a lefolytatott nyomozat szerint az lett, hogy idősebb Sándor József, erdész, holtan esett össze a saját kapujában. Több tanú állítása szerint a vezérként szereplő idősebb Sándor József volt az utcai verekedés kezdeményezője. Mindazonáltal nem látszik kizártnak, hogy a néhait a fiára ellenséges Cseke István és Gerge István legények ütötték agyon, mivel idősebb Sándor József a fiát megtámadó Cseke István és Gerge István ellen fordult, kezében egy úgynevezett cseberrúddal. Tanúk azt bizonyítják, hogy idősebb Sándor József a kapuját döngető legényekre kirohanva előbb Tódor Simon legényre ütött rá a cseberrúddal, mire a fentírtak, valamint az előbb már említett idősebb Sándor József kapuja elé gyülemlett 14-15 legény az szerint, hogy kinek ki volt az ellensége, hatalmas fadarongokkal egymást ütni-verni kezdték. A dulakodást revolverlövések fejezték be, amelyekből egy golyó idősebb Sándor József lábába fúródott. A haláloka a dorongütésekből keletkezett koponyacsonttörés és az így beállott vérömlény folytán agynyomás. Cseke István és Gerge István gyanúsítottak egyelőre fogvatartattak és bekísértettek a csíkszerdai fogházba. Ilyenek és ehhez hasonló bűnesetek Csíkszentsimon községben annyira gyakorivá váltak, hogy a Csíkszentmártoni királyi járásbíróságnál nincs olyan bűnügyi tárgyalási lap, amelyen nem fordulna elő Csíkszentsimoni községben történt s hivatalból üldözendő bűncselekmény. Egyes magánszemélyek előadása szerint annyira veszélyeztetve van ezen községben a személybiztonság, hogy fényes nappal is forgópisztolya a kezükben rácéloznak a község utcáján haladó idegen emberekre, a nappali lövöldözések pedig egészen megszokottak. Wild, wild, east. Essenben Karl és Theo Albrecht anyja üzletet nyit a későbbi Aldi üzletlánc prototípusát. január 10 James Joyce-nak levele érkezik szülőhazájából, Írországból. 8 éve él Triestben, mióta szerelmesét Nora Barraclough szállodai szobalányt megszöktette Dublinból. Nemrég még az 1878-ban alapított világméretű és ma is üzemelő Berlitz nyelviskola vékonypénzű angoltanára volt, de ez évben már elfogadható fizetéssel a Scuola Superiore di Commercio Revoltállában tanítja a triesti kurafiknak törni az angol nyelvet. Délután meg számos magántanítványának, a legendák szerint Horthy Miklós is köztük volt. A hazai levél tulajdonképpen egy borsós számla. Míg az előző év májusában történt, hogy az elődeit ábrázoló 5 festményt apja, John Joyce, rábízta Daniel Egan, dublini szobrász és aranyozó szakemberre, restaurálásra, hogy utána elküldhesse elsőszülött fiának, mert kedves Jim, egyedül benned bízok, hogy újból nagyját teszed nevünket, írja egyik levelében. Az 5 portré írónk apai dédanyját, dédapját és nagyanyját örökítette meg egy-egy, 2 pedig nagyapját, csudamód túlélte a fokozatosan elszegényedő Joyce család odisszeáját. 1881 és 1913 között 20-szor kényszerültek költözni egyre kisebb, egyre szegényesebb lakásba. A festőnyek tavasszal meg is érkeznek Triestbe, hogy felkerüljenek a Via Donato Bramanti 4 szám alatti lakás falára, és hamarosan el is érik a kívánt hatást. A Joyce-ékhoz látogató Alessandro Franichi, az egyik tanárkollega visszaemlékezéseiben megjegyzi. Semmi kétség. Joyce gentlemannek született, amit a lakása falain lógó portrék is ékesen bizonyítanak. Tizenkilencedikén, vasárnap, nagy ünnepségen beiktatják Glasner Jakabot, az újonnan megválasztott csíkszeredai főrabbit. A déli 12 órakor Kolozsvárról érkező főrabbit a pályaudvaron több száz hívő várta és fogadta, ahonnan nemzeti színű zászlókkal mintegy 40 kocsin az izraelita templomba hajtottak. A templomban rövid ima után Glasner Jakab mondott nagyszámban egybegyült híveknek magas szárnyalású, tartalmas székfoglaló beszédet, mely kiváló szónoki képességről tett tanúságot. Végül ima volt a királyért. A beiktatás után banket volt a Vigadóban. Vasárnaptól kezdve tehát a csíkszerdai ortodox izraelita anyahitközség forma szerint is megalakult, és funkcionálni kezdett, mint vármenyékben a második. Írja a Csiki Lapok. Január 20-án a közép-egyiptomi Tel el-Amarnában ketté osztják a berlini James Simon által pénzelt ásatások leleteit. Köztük van a királyi család egyik hercegnőinek festett gipszmellszobra is. Egy részüket a kairói, másikat német múzeumokban fogják kiállítani. A felosztást Ludwig Borhardt, német archeológus javasolja, a kairói régészeti bizottság jóváhagyja. Borhardt már akkor tudja, hogy évszázados jelentőségű leletről van szó, amikor az egyik izgatott egyiptomi munkás kezébe nyomja a hercegnő mellszobrát, amit hamarosan szakszerűen becsomagolnak és elindítanak Berlinbe. Még nem hívják Nefertitinek. Még nem a világ leghíresebb női mellszobra. Valamelyik csiki faluban történik, hogy hol, arról nem szól a fáma, a közjegyző gyűlésre hívja a községi képviselőtestületet. A napirendi pontok között szerepel a járási szolgabíró utasítása is. A felsőbb rendelet értelmében a jövő évi költségvetésbe fel kell venni egy bizonyos összeget, amiből meg kell rendelni néhány példányt az Országos Közművelődési Tanács szerkesztésében megjelenő, sok hasznos és okos tanácsot tartalmazó vasárnapi könyvből, és azokat szét kell osztani az érdeklődő lakosok között. A nagy részt idősebb férfi emberekből álló testület morgolódik. Minek ide könyv, az nem parasztnak való. Mire az egyik fiatal előjáró a következő javaslatot teszi. Mondja ki a képviselőtestület, hogy miután a felsőbb hatóság nyomása alatt kénytelen egy bizonyos összeggel az országos közművelődési tanácsot támogatni, kiutal a fenti címre például 20 koronát, azzal a megjegyzéssel, hogy a könyvek Budapesten maradhatnak, mert azokra itt szükség nincs. Itt nálunk elég műveltség van. Az indítványt a képviselőtestület lelkesen elfogadja. Sztálin 4 hetet marad Bécsben. Retekeit ritkán hagyja el, mert Lenin utasítására lázas sietséggel írja Marxizmus és nemzeti kérdés című dolgozatát. Csak nagyon ritkán engedélyez magának egy kis pihenést, hogy a közelben lévő Schönbrunni palota parkjában kinyújtóztassa elzsipat lábát. Bealkonyul. Sztálin gondolataiba merülve rója a park végtelen sétányait. Egy 23 éves fiatalember jön vele szemben, arcán csalódással vegyesdű, mert hogy nem vették fel a festőakadémiára. Azóta a Méldivánstrászi munkás otthonban rostokol, Sztálinhoz hasonlóan a nagy lehetőségre várva. Adolf Hitlernek hívják. Talán illedelmesen kalapot is emelnek egymásnak, hisz mindkettőjükről feljegyezték, hogy sok délután töltöttek 1913. januárjában a Schönbrunni palota parkjában. A többi némaság. Többet soha nem találkoztak. Még az 1939-es végzetes paktum megkötésekor sem. Münchenben Oswald Spengler, a 33 éves embergyűlölő számtan tanár, a Nyugat alkonya című monumentális művének első részén dolgozik. Spengler mindentől fél. Belépni egy üzletbe, a rokonságától, de mindenek előtt a nőszemélyektől, ha elkezdenek vetkőzni. Jegyzi fel naplójában. És ezt is. Egy nagy korszak végnapjait éljük. A kultúra haláltusáját. Hogy nem veszi ezt senki sem észre? Pablo Picasso és Georges Braque Párizsban már túllépnek a kubizmuson, új festészeti módszerüket később szintetikus kubizmusnak fogják nevezni, mert különböző anyagból készült tárgyakat ragasztanak képeikre. Braque új párizsi műtermében hirtelen ötlettől vezérelve végighúzza fésűjét az előzőleg több színnel bemázolt vásznon, és megszületik a gyümölcsös tál trefásszal. Picasso még aznap leutánozza. És mint ahogy mindent, ezt is hatásosabban csinálja, mint maga a feltaláló. A Nyugatban Elek Artúr, a Magyar Író és Kiadója című cikkében a magyar könyvkiadás nyomorúságain siránkozik. Volt-e olyan magára valamit is adó író, aki nem tette? Annak kapcsán, hogy a Révai könyvet jelentetett meg a Franklinnal való pereskedéséről. A per háttere ma már teljességgel érdektelen. Örökérvényű viszont a magyar író véleménye róla. Két hatalmas magyar könyvkiadó cég vadbirkózásának jeleneteit rögzíti meg benne az ellenfelek egyike, hogy csúffá tegye és kipellengérezze velük ellenesét. Majd 350 lapot terjedelme és kiadója ingyen küldözgeti szét. Hány magyar író zörgethetett volna jóval értékesebb kéziratával hiába ugyanannál az áldozatra kész kiadónál? A cikk somázása szerint azóta sokszor hallottuk a könyvkiadói panaszt, hogy a magyar közönség könyvet nem olvas, könyvet nem vásárol, hogy a könyvkiadó üzlet nálunk tisztára nyomorúság. De bukott könyvkiadót azóta sem láttunk. Ezzel egybehangzóan írja jó néhány évtized múlva Günter Grass. A kiadók és könyvkereskedők szerzői koponyájából szürcsölik pezsgőjüket. Tény, hogy Hatvani és Osváth hírlapíró is vívótermi összecsapásának a Nyugatra nézve csak nem végzetesek a következményei. A párbaj, azaz Hatvani és Osváth nyílt szakítása miatt a laptőkéjében jelentősen érdekelt Magyar Mór, a Nyugat bukásától tartva öngyilkosságot követel, és ez alapvetően megrendíti alapanyagi bázisát. Az anyagi megrendülés tetézi, hogy a párbaj után nem sokkal, 60-i évekre szólóan és minden tekintetben hátat fordít a nyugatnak, és kiköltözik Berlinbe. A kilátástalannak tűlő helyzetben a lapot végül is főszerkesztője Ignotus menti meg, aki számot vet azzal, hogy a magyar irodalmat hogy érintheti a folyóirat megszűnése, és 1912. júniusának elején elhatározza, hogy átveszi a nyugatot. Marcel Proust párizsi dolgozó szobájában ül, a Boulevard Haussmann 102 szám alatt, és saját kalitkáját építgeti. Az ablakokat három rend sötétítővel függönyözte el, a falakra parafa tapétát rakatott. Regényét írja. Napfény, por és zajmentes cellájában. Az eltűnt idő nyomában. Ignotus állandó rovatában, a politika mögül, meghökkentő, ma is sokszor hallható, olvasható véleményt közül a külföldről. Az olvasónak csak be kell helyettesítenie az osztrák szót az európaival. Az osztrák iparnak minden érdeke azt kívánja, hogy Magyarországon ipar ne fejlődjék, sőt, ne fejlődjék jobban a mezőgazdaság sem. Ez azt a perspektívát jelenti, hogy még a félvad balkáni országok is elébb fognak industrializálódni, mint a mi szerencsétlen országunk. Azt a perspektívát, hogy Ausztriának, s vele a dinasziának is az lesz a java, hogy mi legyünk Európában az utolsó kannibál sziget, hová üvegkalárisokkal és garasos bicskákkal lehet idejönni, hogy elcseréljék gabonára és aranyporra. Ismerős a szóra? Az egyezés csak annyiban hibázik, hogy manapság a másik politikai oldal hangoztatja. A Magyar Színházban bemutatják Bánfi Miklós a Nagy Úr című darabját. A Nyugatban két kritika is megjelenik róla. Schöflin Aladár nagyon diplomatikus véleményét, ugyebár sohasem lehet tudni, mire képes egy nagyhatalmú gróf, így zárja. Kisbán Miklós drámája a legművészibb eszközökkel dolgozó magyar színdarabok egyike, míg ügyefogyottságaiban is költő beszél belőle, aki nem mindig biztos az eszközei felől, de botlásai után is talpra tud állni. Lengyel Menyhért még körültekintőbb, ő már eleve farkast kiált. Meg vagyunk hatva és rendülve, hogy egy új költő jelent meg, és ebben mindig van valami az áldozás és odaadás szentségéből. Pedig ma Budapesten elragadtatva és meghatva lenni nem célszerű. Az egész város és külön-külön minden ember benne csupa szkepszis. Rögtön megfordítják, és a másik oldalát nézik a dolgoknak. Igen, új tehetség. De... És már arra mentek át, miben gyenge, hol tévedt, hol maradt Shakespeare-en alul, és hamarosan annyi hibát fedeznek fel benne, hogy kész a rezümé. Nem is tehetség. A kávéházakban mindenki megbukik. Csíkban a január végi farkas ordító hideg ellenére is nagy a derültség. Hírek a magyar farkasokról. A magyar farkasok fölötte érdekes állatok. Nincs az a magyar tudós, kinek a munkájával annyit és olyan alaposan foglalkozott volna valaha is a külföldi sajtó, mint a magyar farkasokkal. Minden télen merész és rengeteg hőstetteket követnek el a magyar farkasok. Nemrégiben azt írta egy francia lap, hogy Kolozsvár közelében ezek a vakmerő bestiák egy robogó gyorsvonatot állítottak meg, mert náluk olyan kicsik a gyorsvonatuk és olyan nagyok a farkasok, hogy ilyesmi is meg szokott esni. A német sajtó nem akart elmaradni a francia mögött, és ma már azt a hírt olvassuk egy német labban, hogy Tötösbányán a farkasok megették az összes juhászkutyát, és naponként 20 juhot fogyasztanak, ami nem jó fényt vet a farkasainkra, hiszen a juhús nem olyan finom, hogy ilyen bőséges mértékben fogyassza egy előkelő magyar farkas. Hírünk a nagyvilágban. Tötösbánya különben sincs, csak Ötösbánya. Németül Kotterbach, szlovákul Rodnyányi, Kassa közelében. De hírlapi farkas az van, és gyanítom, jobban szereti a kacsát, mint a birkát. A hónap végén az állandó őrjítő szükségben leledző Adi, a világnevű radikális, szabadgondolkodó szellemben szerkesztett napilap munkatársát, a később világméretű filmes karriert befutó Bíró Lajos próbálja megpompolni. Adj nekem, édes jó Lajoskám, 100 koronát kölcsön. Elképzelheted, hogy súlyos helyzetben zavarlak téged, betegen és tanácstalanul. És ne haragudj, hogy nyavajás állapotom miatt így levélben kérlek, hogy régi barátságunk ehhez hitet és bátorságot adott, ha újabb időkben személyileg el is távolodtunk. Kéri barátságodat s diszkréciódat az ügyben, s keresni fogja a személyes találkozás módját is régi, igaz szeretettel, Adi Endrét.